Itt a kisgenerék közül egy olyan csoport képviselője, amely szintén nektárral, virágporral táplálkozik. Mint ilyen nagyon-nagyon fontos szerepe van a petfolzásban. Azt kevesen tudják, hogy a trópuson élő különböző denevéreknek kulcsfontosságú szerepe van, nem csak a petfolzásban, hanem a magterjesztésben is, amelyek nélkül a jelenleg ismert esőerdő szerkezet nem létezhetne. Ez a faj szintén gyümölcsökkel táplálkozik, itt is érzékelő szemölcsöket láthatunk az alsó alkon, aminek az elhelyezkedése, száma, alapja, stb. Szintén a fajokra jellemző bélyek. Itt mondanám el, ugye már többször szóba került a különböző fajoknak a jellegzetessége, vagy csoportoknak a jellegzetessége, hogy a másik legnépesebb csoport az emlősök, amiből a denevéreké, kb. 1200 mai élő fajunk van. Ez egy olyan gyümölcserű denevér, szintén a újvilági szubtropikus-tropikus területekről, ami a figefélék terjesztésében játszik kulcsfontosságú szerepet. Látható, hogy nagyon erőteljes fogazata, masszív rágóizmai vannak, és nagyon erőteljes testfelépítés önmagában is. Ezek az állatok nem a helyszínen fogyasztják el a figetermést, hanem elszépelik magukkal nagy távolságra, ahol nyugodt körülmények között szépen körbeharapdálják, a magot pedig ugye ott ejtik le, ahol befejezték a táplálkozást, és ezzel a magterjesztő szeret, ami semmilyen más állatcsoport által nincsen kiválta az esőerdőben. És akkor itt van az állatfaj jószágunk, a egész pontos magyar nevű, hogy a rőt vérszopó denevér. Látható, hogy sokkal túlcsiporú az eddig látott fajokhoz fajoknál, aminek ugye az a értelemszerű magyarázata, hogy nagyon közel kell kerülnie ahhoz az áldozatához, hogy a metszőfogaival, a koponyáról lesz majd hír, a metszőfogaival sebet tudjon rajta ejteni. Most a hosszú óra lenne, akkor ugye nagyon-nagyon nagy bajba kerülne, hogy sose tudna táplálkozni szegény. A koponya kapcsán mondom majd el, hogy pontosan mi is a milyen kis a táplálkozási jellegzetességei. Az ártalmatlanságáról csak annyi, hogy bizonyos állományokban 90% fölötti a veszettségvírus hordozás. Tehát ennek a denevérnek a harapása a veszettség terjesztése miatt azonnali megerül, mondjuk akár csak megerőző, de orvosi beavatkozást igényel az ember esetében. Hiszen tápláléka között a házi állatok mellett az ember is bizonyos területig előfordulhat. Nyilván nem normális tápláléka, de az emberben nincsenek azok az útra érzékelő mechanizmusok, mint hogy mondjuk egy kutyában van, vagy mint egy vadállatban, amely képes elmozogni egy ilyen vérszopó denevér táplálkozásra erről.
Bocsánat, ez a denevér nálunk is él?
Nem, ez kizárólagosan Közép-Amerikától Dél-Amerika trópusi szubtrópusi területei. Tehát mi maximális biztonságban vagyunk. Igen. Egyébként laborban, Európában is és az Egyesült Államokban is sokfelé tartják, hiszen, és ez megint csak táplálkozási jellegzetességük, a piócájénál hatékonyabb dél-amadaskáfot tartalmaz a nyála, és ennek az orvosi célra történő felhasználása ez nagyon-nagyon ígéretes. Itt egy másik vérszopó denevérfaj, ez madarakon táplálkozik. Összesen csak a világon három darab denevérfaj, mint közelrokon táplálkozik vérrel. Egyébként nagyon-nagyon széles spektrum az, amit táplálékban a denevérek képesek kihasználni. Úgyhogy egy nektárról, gyümölcsről, virágporról, vérről már esett szó. A fajok döntő többsége rovarevő, de vannak olyan specializált életmódok, amelyeket a békákkal táplálkoznak, vannak halevők, újvilágban, óvilágban egyaránt, és vannak olyanok, amelyek akár patkányokat is megtámadnak.
Bocsánat, egy halevő denevér, hogy találja meg a halat az út?
A halevő denevér csendes folyású, pedig állóvizek fölött vadászik, és abban az esetben találja meg az állatot, a zsákmányát, hogyha akár a legkisebb testrész és uszonának a csúcsa kiáll a vízből, mert megváltoztatja a vízfodrozódást és ezt érzékeli. Ez még mindig valamire vakrepülésnek számít ezeknél az állatoknál, hiszen a hal közben arrébb mozoghat, bár ultrahanggal azért amennyire tudják követik, de ezeknél nagyon-nagyon hosszú és viszonylag széles a lábfej, hatalmasan karmokkal, és ugye a horgászok is ismerik a gerejvízésnek nevezett módszert, hogy nagy hármas horoggal a víz felszínhez közel pihenő busákat egyszerűen kikotolják a partra. Hasonló megoldást használ ez a denevér is, tehát beleszállt a vízbe a hatalmas lábaival, karmaival, és úgy kapja ki a halat. Ez egy tipikus rovarevő fogazatú denevér, nagyon kis termetű, látható, hogy számos egyetes oktalajjal ellátott fog, és az is érdekesség, hogy ugye megfigyelmettük, ha még emlékeznek rá, hogy a vészopó denevéreknek hatalmas, relatíve hatalmas nagy szemük volt. Ez az állat gyakorlatilag vak, a szeme nagyon-nagyon picike, bár híves természetesen látni vele az állat, de gyakorlatilag a szőr közé van rejtve. Tájékozódásában tehát szinte kizárólagosan az ultrahangra kell hagyatkozzon ez az állat. A szaglásuk van a denevéreknek, de elsősorban csak a gyümölcsökkel táplálkozóknál van. Annyira fejlett, hogy igazándiból mindennapi táplálkozás során ez valóban jelentősen használja az állat. Itt egy másik olyan denevér vagy láthatunk, ami ennyire tarkabban, ugye tudjuk is, amely szabadon lóva pihennek a fák hágai között. És itt van még egy ilyen faj. Ezeknél a mimikri mindig jól meghatározott. Tehát vannak olyan fajok, amelyek fenyőerdőkben élnek, erősen zuzmos, bohás fölvonatú ágokon, az önök a színezete arra hajaz. Vannak olyanok, amelyek inkább összefonnyak, gyümölcsöt mintáznak pihenő állapotukban. Tehát hasonlóképpen van ez, mint mondjuk bármilyen más egy színezettel, hogyha egy változat ideállítunk, akkor nagyon feltűnő a foltjaival, de ebben az erdőben szinte észrevehetetlen. Hasonlóképpen ezek a denevérek is, ha saját maguk választák meg a pihenőhelyüket, akkor szinte észrevehetetlenek. Ez az a faj, amit a bevezető képen a barlangból való kirepüléskor láthattunk. Ezekre az állatokra jellemző az, hogy nagyon nagy magasságban, nagyon nagy sebességgel repülnek, gyakorlatilag hasonlóképpen táplálkoznak, mint a fecskék vagy a lappantyú. Nagyon erőteljes érzékszőrök láthatók végig az orron, a pofán és a száj körül, és a gyors röpülés közben ezen még pluszban légáramlatokat, illetőleg a táplálékállatnak a közelségét tudják érzékelni, és azonnal reagálni tudják elkapni. Itt a legkisebb és a legnagyobb látható. A legkisebb az kicsi csalás olyan szempontból, hogy ennél kicsire kisebb még azért létezik a világon, csak a mi gyűjteményünkben nincsen. A legnagyobb pedig ugye a már többször is bemutatott óriási törőkutya. Egy tipikus rovarevő fogazat, ez egy Magyarországon is előforduló denevérfaj, mint a neve is mutatja, meglehetősen közönséges. Jó, mehetünk tovább, tehát ez a komolyan alapszabás. És akkor itt mutatnám be a különböző eltéréseket. Ugye egy gyümölcsevő denevérnél látható, hogy erőteljes szemfogak vannak, amelyek a gyümölcs leharapásához és nagyobb darabra való szétrágásához szükségesek. A zápfogak viszont már meglehetősen ritkán állnak egymásról, többé-kevésbé lapos felszínűek. Ezek az állatok igazából nem is gyümölcsel, hanem gyümölcslével táplálkoznak, szétrágják a gyümölcsöt, és a szájukban még a nyelvükkel kipréselik, és csak a dzsúszt azt nyelik le, a többi pedig kiköpik. A pihenőhelyeken ezek a kis kötetek nagy mennyiségben megtalálhatók, és annak idején még a középkorban úgy gondolták, hogy ezek az állatok ugye a szájukon keresztül kakilnak, úgymond, tehát nincsen végbényírásuk, tartották róluk. Egy szélsőséges esete a varcóri legrövidülésnek. Ez egy részben rovarokkal, részben gyümölcsökkel táplálkozó újvilági denevérfaj. Egészen extrém, rövid fogazattal. És akkor egy másik szélső érték, a nagyon hosszú, megnyúlt rostrummal, ez mint a nevés mutatja, szinte nektárra a világkorban táplálkozó állat. Itt nem igazán koevolúciós át a növény, virág, illetőleg a denevér arcberendezések közötti példát láthatunk. A koevolúció feltételezni azt, hogy egy meghatározott növényfaj virágjához egy meghatározott denevér faj arcberendezése módosul. Ez nem így van. A denevérek általában nem specializáltak ezek a nektárevők, még a legszűkebb spektrumban is legalább 30-40 féle virágot látogatnak a denevérek, és nincsen, ismeretnék szerint nincsen olyan virág, nincsen olyan termés, ami csak egy denevérfajt szolgálnak ki. És akkor itt van ugye a rőt vészopó. Itt látható, hogy gyakorlatilag két fog az, ami funkcionális ennél az állatnál. Az első egy metszőfog, és utána pedig a szemfog. A harapás úgy működik, hogy az állat ugye amilyen közel tud, olyan közel setlenkedik a bőrhöz, és az alsó állkapcsával egy kis gyűrűt és egy kis lebernyéget hajlik be az áldozat bőrén, és aztán harap a valóban borotva éles felső metszőfogakkal, és úgy egy kettő darab területi vágást. Előtte hőérzékelő receptoraival olyan helyet keres természetesen, ahol a felülethez nagyon közel futnak a vérerek. És utána a nyálával folyamatosan gátolja a véralvadást, és a nyelvével, ami speciális kis csatornák található, azzal lefegyeli mindegy egy kis rájút képezve juttatja be a szervezetébe a vért. Most erről nem beszélnék többet, ha kérdés lesz majd a táplálkozás kapcsán a végén, akkor még egy csomó érdekességet erről lehet mondani. Jó, és végül egy, igen, azt hiszem, az utolsó képünk egy ragadozó életmódú denevér. Ez az, amelyik a fák lombozatához, vagy emberi településnek az ereszhez, falhoz nagyon közel, óvatosan csapongva repül, és döntően nem a saját útra hangjára, hanem a zsákmányállatok, rendő zsákmányállatok hangjára figyel, és akkor így vadászik gyíkokra, más denevérekre, pihenő madarakra, stb. Jó, köszönöm szépen.
Szerintem ezt most egyébként köszönjük szépen, és adjuk át a másik típusnak, az ennél sokkal veszedelmesebb, de szerencsére nem annyira valóságos vámpírok szakértőjének, Horváth Lászlónak. Most a Magyar Lászlónak szó.
Tisztelt Hölgyeim, sokáig eddig a valódi denevérekről létezőkről hallottak, most pedig azokra fognak hallani, amelyek nem léteznek. Tehát ezekre sokkal könnyen beszélni, de azt mondok róluk, amit akarok gyakorlatilag. De először be kell érnünk velem, mert én csak az szövegen végén fogok vetíteni néhány képet annak az illusztrálására, amit elmondtam. Tehát az én feladatom az, hogy arról beszéljek, hogy a denevér az emberi mitológiában és hiedelemvilágokban milyen szerepet játszik, és hogy hogyan jutott el ahhoz a szerephez, amelyel ma azonosítettető valamiféle vérszopó vámpír attribútum, vagy vérszopó vámpír lény, maga önmaga is. A hiedelmek világa az mindig a mágikus gondolkodásban gyökerezik, ez mindmáig így van. A mágikus gondolkodás alapja az, hogy a világot ketté osztja, tehát szimpátiákkal és antipátiákkal működteti a világot, ami feltételezi azt, hogy vannak úgynevezett jó lények, szimpatikus lények, és vannak antipatikus lények, tehát ellenszenves lények, amelyek a gonosz birodalmához tartoznak. Ezt a felosztás szinte az egész világot átfogja, tehát a mágikus gondolkodás számára mindig léteznek eleve gonosz oldalhoz tartozó lények, és eleve a jó oldalhoz tartozó lények. Most mivel a denevér a éjjel repülő elég előnytelen külső állatok közé tartozik, ezért nem volt kérdés soha, hogy melyik csoportba osztják be. Ez tulajdonképpen szinte az egész világon így van, kivéve Kínát és Dél-Kelet-Ázsiát, ahol egy különös véletlennek köszönhetően a denevér pozitív szerepet játszik, mégpedig azért, mert a neve az, hogy fu, illetve az neki megfelelő ideogram, az megegyezik a szerencse jelével és hangképével, és ezért Kínában, illetve Dél-Kelet-Ázsiában, sőt, állítólag az egész az indonész szigetek egy részén is, a denevér a szerencse jelképe és pozitív jelentést hordoz, olyannyira, hogy például az öt denevér egy ábrája az Kínában a születésnapi vagy újévi jó kívánságok jeleként szokott szerepelni. Ezzel szemben különösen Európában és a Mediterráneumban, de Perzsiában, vagy Egyiptomban is a denevér valamilyen formában az alvilághoz tartozott. Most nagyon érdekes, hogyha megnézzük a denevér neveket, hogy milyen elnevezései vannak a denevérnek, csoportosíthatjuk őket azt szerint, hogy miért kapta a denevér ezt a nevet, vagy arról nevezik el a denevért, hogy éjszaka jár sötétben. Például ilyen a latin vespertilio, amelyik a vesper, az este szóval függ össze, a görög nükteris, ami a nükszer az éjszakával, vagy például a héber atlef, ami azt jelenti, hogy sötétségben repülő, de hasonló eredetű a magyar denevér név is, amit sokan azt gondolják, hogy itt a vérrel kapcsolatos ez a név, pedig semmi köze nincs hozzá. Egyszerűen a réges formája úgy volt, egy tenebér, és ez a latin tenebrisből származik, ami a tenebri az ott sötétségnek a szava. Tehát itt tulajdonképpen ugyancsak egy sötétség, arról nevezik el az állatot, hogy sötétségben jár és sötétben él. Vannak aztán olyan nevek, denevérnevek, amelyek arról onnan erednek, hogy a denevérnek a repülését jelképezik valahogy. Például ilyen az arab vatva. Az arabos több denevérnél is van, de ez a vatva, ez arra utal, hogy szárnyával csapkod a denevér. Ez azért érdekes ez a szó, mert ez állítólag perzs eredetű szó, tehát indoeurópai, és az angol bet az ugyanez a szó, tehát arabul és angolul ugyanez a denevér, csak éppen egy angol denevér, ez két arabnak felel meg. De vannak azután olyan nevek, amelyek szintén erre a furcsa cikázásra utalnak, ilyen lehet például az a nyelvújítás korabeli név, amely sajnos nem terjedt el a magyar nyelvbe, pedig sokkal szebb, mint a denevér, mert úgy hívták a denevért, egy tündemény. Tehát ez sajnos nem volt egy sikeres próbálkozás. Egyébként volt még pár nyelvújításkori névadási kísérlet. Nekem a legjobban a kuponya tetszett, ami
nem tudom. Bőregér, bocsánat.
Na most a bőregér az egy nagyon érdekes névváltozat, mert valószínűleg a Fledermausnak akart lenni a tükörfordítása, mert félreértettek azt hitték, hogy Fledermaus, pedig itt nem a Fledermaus, hanem a Fladern szóval van, ami szintén ez a csapkodás, a repülés.
Világosan mégis az embernek olyan jó kéki kifejezés.
Igen,
mert olyan kis bőrlebernyeggel ödöskörve, és valamelyes hasonlít az egészhez.
Igen, igen, és nagyon érdekes, hogy egy olyan tévedés, amelynek tulajdonképpen minden szempontból indokot lenne, hogy elfogadjuk. És ezért is terjedt el. Na most egyébként ez a magyar vakegér kifejezés, az például arra utal, hogy a denevért a legtöbb kultúrában, illetve az a legtöbb európai népkében vaknak tartották, mivel sötétbe repül, gyarulottak, hogy nem is lát, amiben van is valami, mert egész másképp tájékozódik.
Hallottuk, hogy valamilyen, amely tényleg nem lát.
Igen, igen, tehát ez megint csak egy találó elnevezés. Nekem az összes denevér név közül egy régi szlovák név tetszett a legjobban, a spirhácsek, de nem tudom, hogy ez de most már aztán végén nagyon önöket a nevekkel, de végül ez folytatni vég nélkül. Hát mindez csak azért mutattam be, hogy lássák, hogy alapvetően az, hogy milyen kép alakult ki egy állatról, tehát hogy éjjel repül, vak, csapkod a levegőben, és hogy egyáltalán egér, ez nagyon sok névben megjelenik, hogy bőregér, Fledermaus, az állítólag a spanyol murciélago is ilyen eredetű szó. Tehát hogy ezek az alapvető tulajdonságok általában a nevekben is megjelennek. Most a denevér, mivel az éjszaka oldalához és a gonosz oldalához tartozott, ráadásul a külseje is elég ellenszenves első pillantásra, amíg az ember nem kezd bele behatóban foglalkozni. Egyértelműen a démon világnak a jelképévé vált, és ez nem csak a ókorban, hanem később a kereszténység győzelme után a keresztény szimbolikában is öröklődött. És nagyon érdekes, hogy például a denevérnek van egy olyan tulajdonsága, ami szintén erre a veszedelmes halállal kapcsolatos jelkép létre kárhoztatja őt, mégpedig az, hogy a feje nagyon hasonlít egy kutyáira, tehát tudjuk, hogy az európai és már az egyiptomi hitben is ki az, aki kutyafejű, ugye Anubis, aki az alvilág isteneihez tartozik, és ez tovább erősítette ezt a képzetet, hogy valamiképpen itt egy kutyáról van szó, valami repülő kutyáról, amelyik a pokol zsoldosai és állatai közé tartozik. Nagyon érdekes, hogy a denevér sokkal korábban megpróbálták elterjeszteni azt, hogy vért szív, sokkal korábban, mint mielőtt megjelent volna az első híradása valóban vérszívó denevérekről, hiszen ezekre csak Amerika felfedezése után írták le, mégpedig tudtam, az első híradások azok 1560-70 körül jelentek meg legalábbis nyomtatásban Európában, és az első olyan mű, amelyben a denevérekről alaposabban is szó van, az éppen Carus Clusiusnak az egyik munkája, ahol ugye nem amerikai, hanem kelet-indiai denevérekről, tehát indonéziai denevérekről szól, itt majd fogok is mutatni egy képet, de utal ezekre a vérszívó dél-amerikai és közép-európai, közép-amerikai denevérekre is, és részletes leírást ad róla. Tehát már a középkorban a denevérről azt tartották, hogy valamiképpen szívja a csecsebőket, ilyen ráfekvő lidérc, aki elszívja a tehenek tejét. Egyik német neve például a Speckmaus arra a hiedelemre utal, hogy megeszi a disznóknak a szalonnáját, pedig nem csak olyan formán, amikor fel van akasztva a kamrába, hanem az eleven disznónak leeszi a hátáról a szalonnát. A borzalmas hiedelmekkel bombázták az embereket a denevérekkel kapcsolatban. Hogyha megnézzük a különféle ábrázolásait és a különféle megjelenési formáit a denevéreknek az európai irodalomban, szinte mindig negatív szerepet játszik ez az állat. Na most eljött egy nagyon fontos fordulópont, hogy közelítsünk a vámpírokhoz, az 1732-es év, mikor Európában kitört a nagy vámpír hisztéria, az úgynevezett magyarországi, valójában boszniai és szlavóniai, illetve később dél-erdélyi vámpír esetek kapcsán. Ezeket most el akarom részletesen ismertetni. Minden esetre 1732 volt az az év, mikor a nyugati sajtóban, nem akkor is volt ilyen sajtó, megjelent egyrészt a vámpír szó és a vámpír fogalom.
Bocsánat, két szót azért szerintem érdemes lenne ezekről elhúztatni, nem hiszem, igen. Én például nem hallottam, de most egyszer a kezét, aki hallott ezekről.
Na most itt az történt, hogy már 1725-ben Kisolóvában, Gradiskában, Medvegyiában, és aztán később 1732-ben, tehát Észak-Bosznia, dél-szlavóniai városkákban, olyan esetek fordultak elő, hogy falvak lakói elkezdtek pusztulni. És nem tudták erre a magyarázatot, a lakosság viszont meg volt róla győződve, egy régi délszláv, illetve tulajdonképpen szláv hiedelem alapján, hogy itt vámpírokról, úgynevezett upírokról van szó, akik eleven holttestek, előjönnek a sírból, és a maguk elevenségét és életerejét azt úgy tartják fönn, hogy az élőktől az életerőt szívják, mert itt nincs szó vérszívásról, nagyon érdekes.
És denevérformáról.
Semmiféle denevérségről nincs szó, és vérszívásról sincs szó, itt az életerő elszívásról van szó. Most a katonai parancsosság vizsgálatot rendelt el, amelyik megállapította, hogy itt valóban holtak szívják az embereket, erre az osztrák császár, aki már ugye egy szinten feljebb volt, az hát felvilágosultság szempontjából. Ez leküldött rögtön egy másik vizsgáló bizottságot, amelyik megállapította, hogy nincs szó vampirizmusról. Hatalmas orvosi vita tört ki Európa szerte, 1732-ben legalább 60 orvosi mű jelent meg, amely kizárólag ebben a problémával foglalkozik. Érdekes módon senki nem hitt abban, hogy itt vampirokról van szó, hanem úgy tekintettek erre az esetre, mint egy érdekes orvosi problémára, ugyanis azt kellett megmondani, hogy mi a magyarázata annak, ami bizonyított volt, hogy a holttestek épségben vannak, és másrészt az annak, hogy a lakosság így hullik.
És mi volt a megoldás?
Nagyon sok megoldás született, végül is a járvány nem lehet azonosítani, tehát így utólag pláne nem. Valószínűleg többféle járvány volt, amelyet mindig ugyanabban próbáltak magyarázni. De a holttestek épsége az meg csak pár esetben bizonyított, hát az annak pedig esetleg a talaj lehetett az oka, vagy az, hogy bebarzsamozták a holttesteket.
Ezt
a
magyarul ma se tudjuk, hogy igazából mi történt.
Nem
vámpírok voltak.
Azt én meg vagyok róla győződve, hogy nem vámpírok voltak, de a helyi lakosság viszont arról volt meggyőződve, hogy vámpírok voltak, és ez a hit az mindmáig tovább él Romániában. Tehát láttam olyan filmet, ami 2-3 éve készült Dél-Erdélyben, és ott is eleve vámpírhitről volt szó.
Tehát és akkor Európa ezek után felkapta a dolgot.
Felkapta, és a vámpír szó elterjedt, és a vámpír fogalom is olyannyira elterjedt, hogy nem sokára az irodalomban is megjelent. Na most az azért érdekes, hogy ez az 1730-as években történt, mert ekkoriban kezdődtek a zoológiai klasszifikációk. Tehát az 1750-es, 60-as években készíti Limné az első nagy osztályozásait, és az érdekes oda az egyik vérszívó denevérnek, aztán nem lett adja, hogy vámpír. Tehát ez akkor egy teljesen friss fogalom volt. Na most nyilvánvaló, hogy ez az ősi démoninak hit állat, és ez a modern, akkoriban modern és nagyon izgalmas vámpír figura, ez valamiféleképpen összekapcsolódott, különösen azért, mert a valódi vérszívó denevérekről is érkeztek tudósítások közben. Tehát itt tulajdonképpen egy szinkretikus lény jött létre, több oldalról és több elemből rakták össze ezt a vérszívó vámpír denevért, amelyik azután a 19. századi irodalomban, a 20. századi filmművészetben egy óriási karriert futott be, mert mindmáig az emberek megvannak róla győződve, hogy a vámpírnak és a denevérnek valami köze van egymáshoz, pedig hát hallottuk, hogy ezek a szerencsétlen állatok 99%-ban nem foglalkoznak vérszívással, hanem általában saját életük mentésével foglalkoznak, avval is gyakran eredménytelenül. Tehát tulajdonképpen ez aztán a hollywoodi filmekben olyan hihetetlen népszerűvé vált ez a denevér-vámpír azonosság, hogy voltak olyan hollywoodi filmek, például a Vámpír csókja, vagy a Lugosi Bélának a legtöbb vámpír filmje, ahol egyszerűen a vámpír átváltozik denevérré, de például Lugosi Béla, aki a legnagyobb Dracula színész volt, az vámpír denevéreken kísérletezik, és van aztán olyan hollywoodi film, ahol egyszerűen úgy jelenik meg a vámpír egy békés amerikai kisváros vagy denevér képében mutatja. De nagyon érdekes, hogy ezek a hiedelmek valamiképp most is tovább élnek, csak folyamatosan alakulnak át. És akkor most kérnek néhány képet, amit... Na most ez a kép, ez az úgynevezett fiziológus című eredetileg második századi és szanszkritból fordított nagyon híres vallás szimbolikai művől való, de annak nem a második századi, hanem több mint 1000 évvel későbbi egyik kódex kiadásából. Ezt azért mutattam meg, mert nagyon gyakori az európai művészetben, hogy a sárkányokat úgy ábrázolják, hogy denevér szárnyuk van. De valószínűleg ősmadarakat sose láttak, úgyhogy nem valószínű, hogy másút ilyen bőrszer előfordult volna. Tehát ezek a jellegzetes sárkány szárnyak, amelyek csontagból és köztük feszülő bőrlebenyekből állnak, ezek szinte biztos, hogy a denevértől származnak. Itt még a sárkány feje is kicsit denevérszerű, tehát itt is egy valamiféle gonosz lény jelenít meg a denevér, csak kicsit felpumpálva és átalakítva, hogy még ijesztőbb legyen. Kérném a következő képet. Na most ez egy nagyon érdekes történet, ez egy ezopuszi mese, amelyet ez a rajz ábrázol, amit nem sikerült igazán jól reprodukálnom. Elnézést, ez volt életem első PowerPoint kísérletezése, de nem minden sikerült. Tehát ez egy középkori ezopusz feldolgozás, amely a 13. századi kódexben jelent meg, és ezt az ábrát rajzolta az illuminátor a történet felé. A történet arról szól, hogy a madarak és a négy lábúak összevesznek, háborúskodnak, és a denevér ugyanakkor a madarakhoz tartozik, mert a klasszikus felosztás szerint a denevér az egy madár, mégpedig egyszerűen azért már repül. Tehát semmi más ismérve nem volt a madárságnak, hanem az, hogy repül. Sokáig egyébként bizonyos vidékeken a mókust is madárnak tartották, mert repült a levegőben húzamosan. Ez nagyon érdekes, hogy a középkori állattanok, azok általában négy állatosztályt ismernek, a négy lábúak, madarak, halak és férgek. Most a férg az mindenfajta a gonosz oldalhoz tartozó állatot jelölt, sőt, hát voltak olyan négy lábúak is, akiket ide raktak, például a farkas, akit ugye toportján féregnek is neveztek ezért, de Erdélyben például a medvét is féregnek nevezik sok helyen. Ez nagyon érdekes, hogy itt ez bizonytalan volt még ez az osztályozás, hát jóval Linné előtt járunk. Tehát itt a denevér, aki madár volt, az egyszerűen átállt a négy lábúakhoz, de rosszul választott, pekre volt, mert a madarak győztek, és elkapták szegény denevért, és büntetésből kitérték a tollait, és arra ítélték, hogy éjszaka repüljön. Tehát ez egy denevér eredett történetet akartam kérdezni, ez a puszi mese. Itt már láthatjuk, hogy a denevér fogságba esve tollatlanul röpköd a levegőben, miközben a méglábok és a madarak egymásra bíjaskodnak. Kérem a következő képet. Most ez megint csak egy 16. századi könyvből egy metszetes sárkányról. Látjuk a sárkány fejét, amelyik nagyon denevérszerű, és látjuk a szárnyát is, amelyik szintén, és két lába van, mint a denevérnek, úgyhogy tulajdonképpen csak a farka nem stimmel, meg a pikkelye, de hát ennyi szabadságot kellett adni a rajzolónak. Egyébként egész a 19. századi festőszakig, ha ilyen Szent Antal megkísértésének hasonló témákat festetnek, akkor mindig valami denevérszerű borzalom akart rátámadni a szegény Szent Antalra, és megtéveszteni őt, és tévútra terelni. Kérem következőt. Ez a kép egy Hortus Sanitatis nevű tulajdonképpen ismeretlen eredetű, de nagyon sokszor kiadott gyógyszerkönyvből való, ahol minden látszat ellenére egy denevéret látunk, mégpedig egy barlang bejárata előtt. Ez a könyv minden egyes növényes állat orvosi hasznát írja le, és itt a denevérek hasznairól is van szó, ami azért érdekes, mert a denevér az általában most mindtől a sötét oldalhoz tartozott, egy ártó állatnak számított. Ezért használták például démon elhárítás olyan módon, hogy felszögezték az ajtóra, vagy a fejét lógatták talizmánként a gyerek nyakába, hogy elriassz a vámpírokat és a különféle ártó démonokat. De a denevérnek különféle részeit felhasználták gyógyításra is. Ezek között nagyon érdekes és hosszan élő hagyomány volt, hogy a denevér vére az megakadályozza a hajnak a növekvését. A legérdekesebb receptet azt Giambattista Porta, nápolyi tudós írta a 16. században, aki leírja azt a kenőcsöt, aminek a segítségével a boszorkányok repülnek, mégpedig ezek úgy repültek, hogy csináltak kábító részletesen megvan a recept, a Porta Magia Naturalisába, csináltak egy kábítolatású kenőcsöt, ezzel bekenték magukat, és kábulatokból olyan fantáziáik voltak, hogy ők repülnek, és hegyeken, völgyeken járnak keresztül, és boszorkány szombatokon, orgiákon vesznek részt. Na most a Fortes részletesen leírja, és a receptnek az egyik összetevője az a denevér vére. Természetesen nem ez volt a alapja a hatásnak, hanem enyhe idegmérgek, például ópium, nadragúja, stb. A kenőcsbe keverése adta a fő hatóerőt. Tehát a denevér itt is számtalan különféle gyógyerővel rendelkezik, és ezek a gyógy hatások a 20. századi magyar néphitben is továbbéltek, még a 50-es években is feljegyeztek a népi recepteket, amelyek a havi baj elállítását, szintén egy ilyen megszüntetéssel kapcsolatos varázslat, az denevér vérrel igyekezett elérni. Kérem a következőt. Itt beszéltem az előbb Clusiusról, akinek ez a könyve 1606-ban jelent meg. Ez tulajdonképpen ennek a kelet-indiai óriás denevérnek az első leírása is, meg különösen ábrázolása. És ebben a részben említi Clusius ezeket a vérszívó denevéreket is. Egyébként ennek a szövegnek a fordítása megtalálható az Isten állatkertje című két éve megjelent gyűjteményben, hogy valaki kíváncsi rá magyarul. Hát különösen képnek a közepe nagyon lenyűgöző, de általában mindenki észre szokta venni. De a következő képet kérném. Itt is egy Kreuterbuchból, tehát egy gyógynövény könyvből származó 17. századi denevér képet látunk. Nagyon szép, hogy felsorolja a különféle elnevezéseit, a gyönyörű Nutrix, Nutrix helyesen pedig azt írja, a latin Vespertilio, a német Fledermanus, stb. A spanyol morcielágó, és itt le is írja különféle hatásait. Ezt mondja, Enzen Blut macht Haar aus Haar, tehát kihull a haj a vérétől. Ez egy a Die Salbe der Schmerzen Fledermaus der Wahl der Jungfrauen Brüst von der übermäßig größt. Tehát itt írja le ezt, hogy túlságosan nagy elbúrjánzó melleket kicsit visszafogja. És akkor a hangja pedig élesíti a látást, és a szemölcsöket és a kiütéseket, a szem árpát, azt is eltávolítja. Kérem a következőt. Most ez egy maja denevér is, tehát nem a majának nevezett isten, hanem a közép-amerikai maja népnek a Deedig denevér istene, hogy őszinte legyek, erről nem tudok semmit, hogy ez jó volt vagy rossz volt. Mindenesetre ezzel a vidéken valóban éltek vérszívó denevérek, úgyhogy elképzelhető, hogy ez egy gonosz istenség vagy démon lehetett.
Bocsánat, pozitív. Igen. Pozitív volt, hogy a szülőnőknek könnyítette meg a szülést, szociálisan bevezték.
Ezt nem tudtam. Nagyon érdekes, mert pont azon a vidéken, ahol indokolt lett volna tőlük a vélelem, ezek szerint valami pozitív szerepet játszott. Kérem a következőt. Hát itt már 19. századi denevér ábrákat látunk. Ez Karl Focknak, a hír zoológusnak egy ilyen nagyon szép denevér ábrá. Itt ez a nagyfűrű denevér lehet talán, hogy valami nagyfűrű lehet, az biztos. De hát nem tudom azonosítani. Itt azt mondja, hogy a Cortes vámpír, tehát ez a vámpír denevérnek a feje. Tehát az előbb láttuk a vámpír denevért, és ez nem így nézett.
Ez a filozófus használtus, tehát azóta csak a ivarra látott, tehát a gender változott a névben. Ez egy ragadozó denevér, szintén Dél-Amerikai eltérítésében valóban. A rajz jó.
Jó, akkor elnézést kérek Foktól. Akkor kérem a következő képet, már nincs sok. Ezt azért raktam be, ez a Neil Edwards állattana, amit minden régi zoológus Neil Edwardsnak kint emleget. És ezt azért raktam be, mert nagyon bájos a felirat, az egyik látható az egy denevér, és alatt még, hogy az előbbi denevér a földön mászva. De nagyon didaktikus a két különleg van majdnem. Ennek is óriási füle van. De mikor repül, akkor talán még kisebb, mint a földön más.
Ennek a magyar neve hosszú fülű, barna hosszú fülű, Magyarországon is gyakori.
Kérem a következőt. Ez itt egy igazi vámpír, denevér. Ez is egy 19. század végi nagyon érdekes könyvvel való az a kép. Láthatjuk a csontvázat, és akkor ez az utolsó kép, ez csak azért raktad be, ez egy nemrég megjelent vámpír enciklopédiának a címlapja, ahol ugye, mivel vámpír enciklopédia, egy denevér van rajta, mert mi legyen rajta más, holott hát a vámpíroknak eredetileg semmi közük nem volt. De denevérekhez a denevéreknek, meg a vérszíváshoz. De ez a szerzőt nem zavarja, egyébként nem érdemes megvenni, mert tele van tévedésekkel, már az enciklopédia. Viszont nagyon sok érdekes adat van benne az amerikai vámpír filmekről, mert gyakorlatilag arról szól az egész vámpír enciklopédia, és aki a vámpír filmekben, akkor elmélyedni, tudom ajánlani ezt a könyvet. Hát nagyjából ennyit.
Köszönjük szépen!